Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, Máté evangéliumából a 6. fejezet 9. versét a következőképpen. Jézus így szólt: ti tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnap is hálaadó alkalom, nem azért, mert egy ilyen hálaadó ünnep lenne a mi gyülekezetünkben, hanem hát a leány gyülekezetünkben volt hálaadó ünnep az ott 83 éves templomé, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egymás után vannak ezek az ünnepek, szeptember utolsó vasárnapján nálunk, aztán október első vasárnapján a termésért mindkét helyen, és aztán október második vasárnapján pedig a péceli gyülekezet templomáért. Aztán az is érdekes volt, említettem is nekik, hogy tegnap volt az ország, sőt Közép és Kelet-Európa legnagyobb evangélius templomának az újraszentelése Békéscsabán. És mondom, milyen érdekes tapasztalat volt, hogy ott voltam tegnap, és aztán jöttem talán Magyarország legkisebb evangélius templomába, Pécerre. És ami számomra nagyon fontos volt a mögöttünk lévő ünnepségen, hogy egy olyan ének csendült fel az énekkarnak a szolgálatában, ami szívesen venni, hogy itt is felcsendülne, lehet, hogy fel is csendült már, vagy fog majd, amelyben újból és újból ismételgették azt, hogy nem maradok el tőled, nem hagylak el. Ebben az egyetlen verszakban háromszor szerepel az, hogy nem maradok el tőled, és kilencszer az, hogy nem hagylak el. Ennyi a szöveg. És azért fontos ez, mert vannak olyan dolgok, amiket nem lehet eléggé ismételni. Nem lehet eléggé a szájunkba rágni, hogy értsd már meg, az Isten nem marad el tőled, nem hagy el. És akkor ezt el kell énekelni háromszor és kilencszer. Mert az ember nem érti. Hogy mennyire így van, hogy nem érti az ember, ez az úton most hazafelé, tegnap este felé, hallgatom a rádiót, és egy ének csendül fel Zorántól. A szöveg így hangzik: ne hagyj el, ne dobj el, ne játsz el, fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el. Vers elemzésből nem voltam olyan nagyon jó, legalábbis az irodalomtanárom szerint. Zorán dalainak az elemzésében sem vagyok otthon. Tehát nem tudom megmondani, hogy ő most pontosan miről szól, milyen fájdalmát, milyen kétségét énekeli ki. Nyilván sok esetben, legtöbb esetben férfi és nő kapcsolatáról van szó. De akár azt is bele magyarázhatom, vagy bele gondolhatom, hogy egy fiúnak a könyörgése, kérése az apja felé. Miért mondom ezt? Azért, mert nagyon-nagyon sok gyermek esetében tényleg ez a könyörgés van. Lehet, hogy nem mondja ki. Lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, verbalizálni. De a szívében ott van ez a kiáltás. Ne hagyj el, ne játsz el, ne hagyj el, ítélj el, rossz vagyok, de ne hagyj el, ne lépjél ki az életünkből. Nem gondolom, hogy az igénél van valami is, ami tekintélyesebb lenne. Az Isten igénél nincsen tekintélyesebb. Bármennyire is próbálják sárba tiporni. Nem gondolom, hogy tekintélyesebb lenne a mai kutatásoknak az eredménye. Hogy mégis mai kutatásokat fogok elmondani, az azért van, mert hogy azt viszont gondolom, hogy az emberek számára sokszor sajnos a mi számunkra is, akik itt vagyunk. Sajnos tekintélyesebb egy kutatási eredmény, mint a Biblia. Sajnos tekintélyesebb mondjuk egy tudományos felismerés, mint a Biblia. Pedig a tudományos felismerések azok évtizedről évtizedre váltakoznak. A Szentírás nem változott. Mindig ugyanazt mondja, és mindig telibe talál. Itt most ugye az ige kerül elő, hogy legyen Isten neve szent, ami számunkra. Luther legalábbis így magyarázza, a szenteltessék meg a te nevedet. És ez így van, így igaz. És mi az ő neve? Atya. És akkor talán már érezzük, hogy milyen kapcsolópont van itt a ne hagyj el. Apák, gyerekek, és mennyei apa. Isten neve az, hogy atya. A kutatások szerint nincsen másik olyan vallás, amelyben így lehetne szólítani az Istent. Egyedül Jézus tette ezt meg. Egyedül Jézus. Egyedül Jézus tekintett úgy az Istenre, mint egy apára. Ma sokat, sok kutatást végeznek ezen a területen, mert nagyon nagy a baj. Az egyik ilyen tekintélyes kutató, Philip Zimbardo, aki nem ilyen pár száz fős mintavétel alapján von le következtetéseket, hanem igazán reprezentatív kutatások alapján milliós nagyságrendű, megkérdezett, kutatott ember után vonja le a következtetéseit. Tehát így hallgassuk meg ezeket a kutatási eredményeket. Az egyik, amit lát ő, hogy boldogtalan házasságban élők és elvált embereknek a vér szintjét vizsgálva tapasztalta az, hogy legyengült az immunrendszerük a többi emberhez képest. Kisebb hatékonysággal tudják felvenni a harcot a fertőző betegségekkel szemben. Óvodás gyerekeknél, ez minket különösen is érint, óvónőket, pedagógusokat is. Óvodás gyerekeknél tapasztalták azt, hogy a stressz hormon szintjük kórosan megemelkedett, ahol a szülők között ellenséges a közeg. Tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb pedagógusnak lenni. Az X generációnál az a vélemény alakul ki, 43%-ban azt mondják ezek a fiatalok, hogy a házasság elavult intézmény. Az Y generáció, ami már pár évvel fiatalabb, 1%-ponttal nő ezeknek az aránya. Ők azt mondják, hogy 44%. Tehát 44% tartja azt, hogy a házasság elavult intézmény. Magyarán tapasztaljuk azt, hogy egyre kevesebb az elköteleződés az emberek között. Nem azért nem kötnek házasságot, mert a papír nem számít, hanem pont azért, mert számít, pont azért, mert elkötelezettséget jelent. Holott egy gyermek neveléséhez azt lehet mondani, hogy semmi más nem kell, mint elkötelezettség. Lehetne itt nagy előadásokat tartani, gyermeknevelésről, stb. Szülőknek fejtágítást tartani. A legeslegfontosabb az, hogy elkötelezettek legyenek egymás felé, és ezt érezzék meg a gyerekek. Ha ez megvan, követhetünk el hibánkat eközben, de ha ez megvan, akkor lényegében mindent teljesítettünk. A svéd felmérés, szintén Philip Zimbardo teszi közzé, 1 millió embert kérdeztek, egyedülálló szülők gyermekeit nevelőknél 54%-kal valószínűbb, hogy figyelemhiányos és hiperaktív lesz a gyermek. Most állandóan, ez már szlogán, hogy hiperaktív. És ennek a következménye felnőtt korban, hogy nagyobb valószínűséggel lesz depressziós, szorongó, vagy valamilyen szerhasználó. Nem sokat mondok már, ígérem. Együtt élő szülőknél, tehát akik nem kötelezik el magukat, nem úgy indulnak az életbe, hozzátehetem azt, hogy ahol együttéléssel indul egy kapcsolat, az is már valamivel gyengébb lesz, mint az a kapcsolat, amely nem indul együttéléssel. Sokan nem tudják, és nem ismerik ezeket a statisztikákat. Együtt élő szülőknél vagy a csak anyjukkal élő gyermekek esetében 375%-kal valószínűbb, hogy érzelmi vagy viselkedési problémák miatt orvosi kezelésre szorulnak majd. Már csak egyet mondok, ígérem. Említ egy ilyen kifejezést Zimbardo, hogy vannak helikopterszülők. Hát ez nem azt jelenti, hogy helikopterrel rendelkeznek, hanem állandóan ott köröznek a már felnőtt gyerekük fölött. Ez abban nyilvánul meg, hogy ad abszurdum, Amerikában vannak, akik oda költöznek az egyetemista gyermekük mellé, mert még az egyetemista dolgaikat is ők akarják intézni. Ez a helikopterség, hogy ott van, ott köröz fölöttük, és egyszerűen nem tudnak bízni abban, hogy önállóan tudják intézni a dolgaikat, és nem bíznak abban, hogy jó döntéseket tudnak hozni. Legérdekesebb az volt, amikor arról szól az Zimbardo, hogy az egyik egyetem szülő eltávolító alkalmazottakat vett fel. Tehát ezért fizetést lehet kapni, kérem szépen. Szülő eltávolító alkalmazottak azért fizetik, hogy tartsák távol az egyetemtől a szülőket, ne engedjék, hogy beleszóljanak a gyermekeik életébe, ne menjenek be, ne adjanak tanácsot, stb. Ne keressék fel a tanárokat, és így tovább. Tehát egy folyamatos felügyelet. Mert hogyha a szülők állandóan ugye, a felnőtt gyermeküket az egyetemen is kontrollálják, akkor nem megakadályoznák azt, hogy fel tudjanak szállni, önállóvá váljanak. Az a legfontosabb gondolat a következő. Megakadályoznák azt, hogy hibázzanak. Mert, mondja Zimbardo, a hibázás életünk elkerülhetetlen, de méltatlanul alábecsült része. Elkerülhetetlen, de méltatlanul alábecsült része az életünknek a hibázás. És akkor itt jutunk el a mi atyánk imádsághoz. Hogy mennyire fontos az, hogy legyen apánk. Nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos, mennyire életbevágóan fontos az, amikor Jézus megfogalmazza ezt az imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát már azt látják a mai tudósok, hogy még egy földi, egy tökéletlen, töredékes, hibákkal teli apa léte is életkérdés a gyerekek számára. Hát akkor még a mennyei atyával való kapcsolat. Hát akkor még az. Egy mennyei, egy szent, egy tökéletes apával való kapcsolat végképp nagyon fontos. Még azt is elmondhatom, hogy van összefüggés a között, hogy egyre kevesebben találják a kapcsolatot a mennyei apával, és hogy ennek következtében egyre kevesebben találják a földi apával. Van összefüggés. Nem csak a templomoknak a látogatottsága fogy, a kapcsolat is fogy a családokban. Összefüggés van, szoros. És az irány az, hogy itt fogy, és akkor ott is fogy. Megfordulni csak akkor fog megfordulni a dolog, hogyha az emberek a mennyei atyával kapcsolatot akarják keresni. Nagyon, nagyon komoly gondolat volt, amit a miniszterelnök helyettes fogalmazott meg a békésszabai nagy templom újra szentelésénél, hogy ami jó az egyháznak, az jó az államnak is. És fordítva. Ez Szent István óta így van. Hogyha itt az egyházban megtaláljuk a kapcsolatot az Istennel, a mennyei atyával, épülni fog a kapcsolat a családokban is. Az jó a családoknak is. Amikor megérkeztem Békés Csabára az édesanyámhoz, akkor nagy örömmel mondta, hogy de jó, hogy épségben megérkeztél. És egy valamit elmulasztott, amit mindig meg szokott tenni, mindig kilép az utcára, és akkor körbenéz, hogy hát hoztam magammal valakit, meg hát megnézi az autót, és most rá se pillantott semmi, csak hogy én épségben megérkeztem. És akkor gondoltam rá, hogy hát mondom, nem kérdezte meg, hogy most az út milyen volt, történt-e valami, stb. Nem is érdekes, hogy most akkor történt-e esetleg valami baleset, vagy valami. A lényeg az, hogy én egészben be tudtam lépni. Akkor épségben megérkeztem. Ez a lényeg. És a másik ilyen gondolatom, amire vissza fogok majd térni, azt mondja, hogy hát, hogy a templomban megyek, akkor mindig jól vagyok. Hogy megkérdezem, hogy hogy van. Mindig elmondja, hogy hát már kicsit úgy hamarabb elfáradok. Mindig mondom, hogy 87 évesen ez már úgy eléggé elfogadható. Kicsit hamarabb elfáradok, de azt mondja, ha a templomban megyek, akkor mindig jól vagyok. És azt gondolom, hogy fordítva is igaz. Hogyha ha templomban megyek, akkor ott jobban leszek. Azért mondom ezt, mert nagyon értékes gondolat volt Kondor Péter püspök úrtól az a gondolat, hogy látott egy templomon egy kiírást, hogy ebben a sorrendben, ahogy mi is megszoktuk, hogy hit, remény, szeretet. De azt mondja, a másik irányból ment a templomba, akkor fordítva jött a sorrend, hogy szeretet, remény, hit. És akkor azzal kezdte, hogy hát nagyon luteránus egyébként, nagyon evangélikus ez a sorrend, hogy hit, remény, szeretet, mert a Krisztusban való hit a legfontosabb, abból fakad a reménységünk, és abból fakad az, hogy egymással szeretetközösségben leszünk. Nyilván, hogyha nincsen szeretetközösség, gyűlölség van, stb., akkor az visszavezethető arra, hogy hát akkor a hitünkkel van valami gond. De a lényeg az, hogy ha másik irányból nézzük, akkor is igaz. Mert sokszor szükség van arra, hogy észrevegyék a kívülállók, hogy egymás szeretők vagyunk, hogy reménység ébredjen bennük, hogy lehet hinni még valamiben ebben a világon. Ez nagyon fontos. Tehát ezért múlhatatlanul fontos. Nem csak azért, mert jó érzés, hogy a szereti egyik ember a másikat, és jót mond a másikról, nem a rosszat mondja, hanem ezért is, mert egy reménység ébred a kívülállóban, hogy lehet még hinni valamiben. Szóval mondom, fordítva is igaz, és ez is igaz, fordítva, hogy ha templomon megyek, akkor mindig jól vagyok, mert előre örülök neki, de az is lehet, hogy valaki úgy megy a templomba, hogy teljesen maga alatt van. És felerősödik. Ez is megtörténik. Luther azt mondja, hogy a Nagy KT-ban az első, a mi atyánk első kérése a kapcsolatban, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy megszentségtelenít Isten nevét a magukat keresztényeknek nevezők gonosz élete, iszákosság, fösvénység, irigység, gonosz nyelv. Hát talán ez a legtöbb, a gonosz nyelv. Mert nem azért hívott el bennünket az Isten, hogy felemeljük a telefonkagylót, vagy elmenjünk a másikhoz, és gonosz dolgokat mondjunk. Hanem tanúnak hívott el bennünket. Isten melletti tanúnak. Legyetek tanúim, mondja a Szentírás. Nem védőügyvédnek hívott el bennünket az Isten, ugye van az apologetikának létjogosultsága, hogy hát védjük meg a hitünket, de alapvetően Isten nem szorul védelemre. A másik pedig, hogy nem propagandistának hívott el bennünket, hogy most akkor mindenféle módon kezdjük el reklámozni, egy ilyen reklámtevékenységet folytassunk, mint mondjuk a tévében. Nem. Tanulnak. Egyszerűen tanulnak. A tanulnak az a feladata, hogy mondja el, hogy mit tapasztalt az Istenről. Ezt kell elmondanunk. Ezért kell felemelni a telefont, ezért kell elmenni egy másikhoz. Nagyon kevés az időnk, tehát nem lehet mondani, hogy elmondom ezt is, meg elmondom azt is. Tényleg kevés az idő. Tanúskodni kell arról, hogy jó az Úr. Ez is egy szép ének volt az énekkar részéről, hogy újból és újból énekelik. Jó az Úr, jó az Úr. Nem elégszer mondani. Nem lehet elégszer mondani. A templomnak, ez is egy érdekes dolog, egyetlen egy funkciója van. Sokszor úgy elgondolkodok rajta, hogy hát nem luxus az, hogy mondjuk Békésevői templom felújítása, több mint 900 millió forint. Kívülről, belülről, új burkolólapok, minden az ég adta egy világon. Új tetőzet. Gyönyörű lett. Hogy nem luxus ez, hogy egy templomot fenntartani annak érdekében, hogy eltöltsünk itt hetente egy vagy két órát? Eléggé luxusnak tűnik. Nem luxus, mégsem, mert egyetlen egy funkciója van, de ez a funkció ez olyan, ami nincsen semmi más épületnél, az Istennel való találkozás. Az Istennel való találkozás, az Istennek a magasztalása, az Isten nevének a megszentelése. Ez a funkciója a templomnak, hogy létrejöjjön a találkozás. Nincsen több funkciós templom. Nem lehet. Nincsen más funkció. És ez nem luxus. Még akkor sem, hogyha nem tökéletes egy templom, vagy van annál szebb épület, hát nagy tartsán nincsen. Gondoljunk arra, hogy mennyire fontos volt Sámuelnek, meg Annának, akinek nem volt gyermeke, és aztán megszületik Sámuel, és Sámuelt Istennek szenteli, és a templomban lakik. Hát ott él, ott alszik. Milyen elképesztő helyzet, milyen fantasztikus dolog, hogy a templomban élheti az életét. Elrettentő példa, van olyan, amikor valaki díszletnek tekinti a templomot, ez volt a legszívszorongatóbb fénykép, amit valaha is láttam talán, hogy valaki a templom előtt fényképezkedett, de a templomban nem, ja, esküvői fotó volt, de a templomban nem jöttek volna be. Tehát lehet, különböző távolságra vagyunk a templomtól, be lehet lépni, még az sem biztos, hogy elég, hát nem elég nyilván, de hát ez nagyon fájdalmas élmény volt. Nagyon sok veszteség ér bennünket, erre térek vissza, hogy de jó, hogy épségben megérkeztél. Tehát nagyon sok veszteség ér bennünket, érzelmileg. Ugye itt felsoroltuk, hogy mennyi minden fájdalmat tapasztaltak a gyerekek. Egyik nagymama mondta, lehet, hogy itt van közöttünk. Mondta valamikor évekkel ezelőtt, amikor erről az apa kérdésről egy filmet mutattunk be itt a templomban. És akkor a Bátorság emberei a címe. És akkor mondja, hogy könnyezve, hogy de Gyuri, hát mit tegyek? Hát mondjad meg, hogy mit tegyek. A lehető legjobbat tették egyébként. Szóval nagyon sok érzelmileg sérült ember, apátlanság, stb. Tehát veszteség ér bennünket. Mit tehetünk? Tarthatok mentálhigiénés előadást, lehet, hogy fogok is majd. Most nagyon fellelkesültem a Zimbardo kutatásai alapján, hogy na, hát erről lehetne beszélni a szülőknek, óvodában, pedagógusoknak, gyerekek, hitonos gyerekek szüleinek. Nagyon fontos téma. Lehet kudarcot vallott szülőket lelki gondozni, összetört gyerekekkel segítőbeszélgetést folytatni. De kedves testvérek, a legtöbb, amit lehet tenni, hittanórát tartani nekik. Ennél fontosabb óra nincsen, ahol a mennyei atyáról tanítunk. És hát mégis milyen sokszor kutyafuttában kell megtartani az órát, erről most nem beszélek, de nagyon nehéz, nagyon nehéz. És nagyon fontos. Vagy hát a bármilyen egyházi alkalom, istentisztelettől elkezdve, ahol a mennyei atyáról van szó, ennél nincsen fontosabb. És a másik pedig, hogy nyilván nagyon sokaknál pótolja és gyógyulást hoz a mennyei atyának a képe. És az, hogy a mennyei atya vele van. Én is sokszor tapasztaltam ezt lelki gondozói beszélgetés eredményeképpen. De nem mindenki gyógyul meg, vagy nem mindenki érkezik meg, gyógyultam majd a mennyei hazába. Viszont mégis épségben érkezhetünk meg. Lehet, hogy tönkre megy az autó mondjuk, de egészben léptem be a szülői házba. Akkor ezt úgy értelmezi az anyukám, hogy épségben megérkeztem. Más nem számít. Minket is nagyon sok veszteség ér, testileg, lelkileg. Sok mindent elveszíthetünk. Tehát elveszíthetik az emberek a kapcsolatukat, az álmaikat, a családjukat. Tehát sok-sok minden tönkre megy. Na, ezek azok a kudarc élmények, amelyekről azt mondja az Imbárdó, hogy ezek nem csak elkerülhetetlenek, hanem méltatlanul alábecsült részei az életünknek. Erre egyszerűen szükség van azért, hogy visszatérjünk a mennyei atyához, ahogyan a tékozló fiú visszatért. Ő is mindent elveszített. Csontra mindent elveszített. Semmi nem maradt neki. És mégis mit mond a szolga a háznál, amikor nagy vigasság, nagy lagzi van már, és akkor jön haza az idősebbi fiú, és nem tudja elképzelni, hogy mi ez. Mit mond? Azt mondja, hogy hát apád levágatta a hízott borjút, mert hogyan kapta vissza a fiát? Épségben. Egészségben. Épségben? Hát mindent elveszített. Semmi sem maradt. Ez épség. Igen, mert ő maga megmaradt. És ezért mondom, hogy ha mi is elveszítünk bármit, mindent, mégis olyan szent az Isten, hogy épségben hazajuthatunk, megérkezhetünk. Ne dobj el, fogadj el, ítélj el, de ne hagyj el, ugye mondja Zorán, és hát ezzel párhuzamos a 385-ös énekünk, a Szelíd szemed Úr Jézus. Szelíd szemed Úr Jézus, elítél bár, lásd, én megint csak várom, hogy majd rám tekint szelíd szemed Úr Jézus. Elítél bár, de mégis rám tekint. Ennél nincsen csodálatos a dolog, amikor Jézus elítél, mert a mi bűneinket a saját testében ítélte el, vitte fel a keresztfára, halt meg értünk. Amikor ő ítél el, az számunkra az életet jelenti. Amikor ember ítél el, hát az olyan kicsit fájdalmas, az ember aztán lepöckölj magáról. Emberek nem szoktak aztán utána könnyen megbocsátani. Amikor az Úr Jézus ítél el, az valami fantasztikus dolog. Oda menni elé, ítélj el, szelíd szemed, ítéljen el. Hát tudja ennek az éneknek a szerzője, hogy szelíd az ő szeme. Már csak egyetlen gondolat. Szólt egy nagyon szép kórus ének a Békéscsabai templomban. Valami norvég evangélikus hívő szerzőtől. Nem is hallottam még, de nem szokványos dallamvilág csendült fel. És hát le is írtam itt a szövegét, mert a kórusvezető lefordította, és hát kivetítették. Valami ilyesmit is énekeltek, hogy azt mondja, te adtad a költőnek a verset, az írónak a színdarabot, hogy leírhassa. Mielőtt lett volna bármi, te voltál a művészet lelke. Jóval azelőtt, hogy egy kórus énekelt, hogy az ezüstöt formálták a tűzben, hogy a költők lelkesítették a szívet, te voltál a lelke minden művészetnek. Hát ez erről szól, hogy Isten neve megszenteltetik. Ő volt mindennek a lelke. Mindent ő adott a költőnek, gondolatokat, lelkesítő gondolatokat, a kórusnak, éneket a szívükbe, mindent ő adott. Hogy azzal őt magasztaljuk, és őt dicsérjük, és hát ebben segítsen bennünket Isten, hogy tényleg őt magasztaljuk mi is, ami törékeny életünkkel. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy a te szemed minket is szelíden, de elítél, érezzük, tudjuk, de tudjuk, hogy ez az ítélet olyan, amelyből fel lehet állni, sőt, azért ítéled el a mi bűneinket, hogy fel tudjunk állni. Mert súlyos az, ami a szívünkre nehezedik, súlyos a bűn, és súlyos a veszteség, súlyos minden, ami terhel bennünket az életben, és nem tudunk felállni, csak hogyha a te szemed elítéli, és leveszi rólunk ezt a terhet. Urunk, Atyánk, köszönjük neked, hogy ezt te munkálod, és hogy ennyire szent vagy. Nem csak annyira, hogy elítélsz minket, a bűneinket, hanem hogy az életedet adod azért, hogy örökké élhessünk. Köszönjük neked, hogy megmentettél. Amen.